eljutottunk az Efézusi levélnek az utolsó részéhez, és az utolsó résznek is az utolsó néhány igeverséhez, ami nem másról szól, mint a szellemi harcról, és azon a mai vasárnapon, illetve egy hét múlva újra eljöttök, akik itt tudtok majd lenni, akkor a szellemi harcnak a második részét fogjuk megnézni. Ezek még mindig bevezetések, ez óriási téma, tehát talán egy fél évig is lehetne erről tanítani folyamatosan, de az alapokat mindenképpen meg fogjuk érteni majd. Tehát a szellemi harcnak a témájának az első része következik most. Ki az, aki szeret harcolni? Vagyis ki az, aki ilyen aktív ember, szóval keresi mindig a helyzeteket, hogy valami történjen már. Vannak emberek szinte, akik szeretik a konfliktusokat, szeretik, ha valami akció van, szeretik, ha vannak kihívások, és hogyha sokáig nincs ilyen, akkor ez nagyon unalmas élet, és egyszerűen nem tudnak nyugton maradni. Ki az, aki ilyen ember? Van néhány. Van, akinek segíteni kell az önismeretben. És a többiek pedig úgy gondoljátok, hogy inkább olyan emberek vagytok, akik hát harcolunk, ha kell, de hogyha nem, akkor inkább jobb a béke és nyugalom. Ha nincs akció, akkor legalább lehet egy nagyot pihenni. Szóval, hogy nem keressük minden áron az eseményeket, hogy valami nagy dolgok történjenek. Így van? Hát van egy rossz hírem nektek. A Biblia, Isten igéje azt mondja, hogy aki keresztény, tehát Krisztusban újjászületik, és a Szentlélek elkezd működni az életében, tulajdonképpen ezzel együtt, sőt már a megtérés előtti folyamatban is, egy folyamatos háború zajlik, egy folyamatos konfliktus vagy harc zajlik, aminek te is a részese vagy. Tehát ez nem úgy működik, hogy én vagyok, és úgy körülöttem valami akció van, és akkor valami hatása lesz majd rám is, hanem te is, mint újjászületett keresztény, a szellemi harcnak a részese vagy. Van egy ilyen mondás, hogy a folyóban a döglött halakat az áras sodorja, az élők pedig szembeúsznak az árral. Hát a hasonlatot, ha lefordítjuk így keresztény emberekre, akik állandóan sodródnak az árral, azokkal óriási gond van. Vagy ha észreveszünk az életünkben, vagy észreveszed az életedben, hogy így sodródsz az árral, a korszellemmel, másoknak a véleményével, egyszer mindig valami irányít téged, és nem tudsz nemet mondani, vagy nem tudsz szembe menni dolgokkal, akkor problémák vannak. De az élő keresztény, a Krisztusban újjászületett keresztény, akit betölt a Szentlélek, és engedelmeskedni akar Istennek, olvassa a Bibliát, annak az életére jellemző az, hogy folyamatosan szembe kell neki menni az árral. Tehát nem azt csinálja mindig, amit mások mondanak, vagy ami a divat, vagy ami a korszellemnek az üzenete, hanem amit Isten mond. És a világnak az üzenete és az Istennek az üzenete az eltér egymástól, és hát ebben van egy óriási konfliktus. Nos, hát nézzük meg az Efézus 6-ból ezt a szakaszt. Úgy kezdődik ez a szakasz a 10. verstől, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mielőtt felolvasom ezt a néhány igeverset, szeretném, hogyha időben elhelyeznénk ezt. Pál apostol elég régen élt itt a Földön, és akkor írta, és azt mondta, hogy végül pedig erősödjetek meg. Hogy mit jelent ez a végül pedig? Egyrészt ezzel zárja a levelét, tehát egy ilyen összefoglaló mindazzal kapcsolatban, amit az Efézusi levélben már elmondott. Másrészt pedig ez a végül, ez elhelyezi ezt az üzenetet egy bizonyos korban, hogy mikor kell ilyen módon megélni a hívő életünket. És ez nem más, mint Jézus Krisztus halála és feltámadásával kezdődő időszak, és majd Jézus visszajövetelével záruló időszak. Ez egy elég időben elég tág időszak. Már 2000 éve tart ez az időszak, és amikor a szellemi harcról van szó, hogy végül pedig erősödjetek meg ebben az időben, az azt jelenti, hogy mindaddig ezt gyakorolnunk kell, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. Addig ez a szellemi harc az aktuális. Amikor Jézus visszajön, érted, vagy elragadtad, akkor már ott más dolgok lesznek, ott már nincs konfliktus, nincs harc, ott béke van. De addig a szellemi harcra szükség van, és aktuális üzenet. Tehát Efézus 6:10-13-ig ezt mondja a Biblia. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Amikor azt mondja Pál, hogy erősödjetek meg, úgy is lehetne ezt fordítani, hogy kapjál új erőre. Amikor nagyon fáradt vagy, és jól kialszod magad, akkor új erőre kapsz. Ha nagyon éhes vagy, és egy jót ebédelsz, akkor új erőre kapsz. Ha nagyon szomjas vagy, és valami fölfrissít téged, és végre ihatsz, akkor új erőre kapsz. És ez a szakasz arról szól, hogy ha Istenben bízunk, akkor egy ilyen szellemi új erőre kapunk, és azt mondjuk, hogy megyünk, és képesek vagyunk harcolni. Ha ez az új erő nem jön, akkor fáradtak vagyunk, enerváltak vagyunk, és kevésbé vagyunk képesek arra, hogy a szellemi harcban aktívan részt vegyünk, vagy csak az áldozatai lehetünk. Nos, akkor nézzük meg a szellemi harcnak a lényegét. Ahhoz, hogy megismerjük a szellemi harcnak a lényegét, meg kell ismernünk a szellemi világot. Tehát, hogy kik azok a szereplői ennek az egész harcnak, amiről ír a Biblia, ugyanis egy háborúban nem lehet úgy harcolni, hogy fogalmad nincs, hogy ki van melletted, vagy ki az ellenséged, vagy ki van jobb meg bal oldalon. Tehát fontos, hogy feltérképezzük mindazt, ami körülöttünk van. Amikor szellemi világról beszélünk, akkor egyrészt azt mondhatjuk, hogy az Isten igéje világosan beszél a szellemi világról, viszont mindenféle irányzatok vannak, ami ilyen emberi bölcselkedésből származik, amelyek azt mondják, hogy esetleg nincs is szellemi világ. Amikor én még általános iskolába, illetve középiskolába jártam, nekem naponta, nem is tudom, több órába üzenték azt, hogy olyan, hogy szellemi világ az nincs. Olyan, hogy Isten az nincs. Olyan, hogy angyalok vagy démonok nincs. Ha valaki azt mondja, hogy ördög, akkor az valamilyen mesebeli figurát próbál elképzelni, amivel gyerekeket ijeszgetik, és ennyi. Ezt hívták materializmusnak, vagy ez az anyagelvű gondolkodásmódnak. És ez a gondolkodásmód azt mondja, hogy mindaz a csak az a valóság, amit kézzel megfoghatsz, vagy a fizikai szemeddel láthatsz, vagy fizikálisan érzékelhető, megtapasztalható, vizsgálható dolgok, és ami ebbe a kategóriába tartozik, az van. Ami nem ebbe a kategóriába tartozik, tehát fizikailag nem lehet mérni, látni, tapintani, akkor ebből következő nincs. Ez a fajta gondolkodásmód, ez a materialista gondolkodásmód, ez nem ment még ki teljesen a divatból. Nagyon sokat vesztett az értékéből, az kétségtelen. Ma már 100 emberből 95 valószínűleg nem hisz ebben, de azért vannak ma is olyan emberek, akik ezt komolyan veszik. A másik oldalon viszont ott vannak azok az emberek, mondjuk a 100-ból, hogyha 5 materialista, a 95 pedig azt mondja, hogy nem az anyagban hiszünk, hanem van valami szellemi világ, van valami szellemi élet, vannak szellemi lények, de hogy ezek kik, és milyenek, és hogy működik, és hogy épül föl, erre mindenféle filozófiák meg elméletek léteznek. Nyilván mi, akik itt vagyunk, és egy keresztény gyülekezet vagyunk, mi hiszünk a szellemi világnak a létezésében, de nem akármilyen szellemi világnak a létezésében, abban a szellemi világban, ami valóságos, és erről beszél a Biblia. Ugyanis fontos, hogy a Bibliának ezt a részét megértsük, mert a keresztényeknél is nagyon sokszor tapasztaltam, hogy egyfajta ilyen liberális gondolkodásmód elhatalmasodik a keresztényeken, vagy a keresztényeknek bizonyos csoportjain, és próbálják ezeket a szellemi dolgokat egy ilyen enyhe kategóriába rakni, és nem veszik annyira komolyan. Én ismerek egy-két olyan keresztény pszichológus, meg pszichiátert, akik azt mondják, hogy ők még démonokkal nem találkoztak. Pedig megszállott emberekkel vannak kapcsolataik. És azt mondják, hogy ez nem egy szellemi mozgás, hanem egyfajta agytevékenység, vagy a léleknek egyfajta zavara, amit gyógyszerekkel, terápiákkal lehet kezelni. Hát biztos, hogy van ilyen is, ez kétségtelen, de van olyan is, amikor a szellemi területen vannak problémák, és azt nem lehet gyógyszerekkel kezelni. Nos, amikor arról beszélünk, hogy szellemi világ, akkor világosan tudni kell, hogy a szellemi világ az van, Isten megteremtette ezt a világot, és a Nehémiás 9.6-ban azt mondja a Biblia, hogy Uram, Te vagy egyedül, Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengert és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak, előtted borul le az ég serege. Vagyis Nehémiásnál Isten igéje azt jelenti ki, hogy Isten a mindenható teremtő, ő adott életet, vagyis ő teremtette az eget és az egek egeit. Megfigyelhető a Bibliából, hogy amikor az égről van szó, az mindig több egy szám. Nem egy ég van, hanem több ég van. Ma még majd beszélünk egy kicsit erről. Tehát az ég vagy az egek egei, több ég van, és az égnek a seregei, ez nem más jelent, mint a szellemi világnak a működését, vagy tehát akiket Isten megteremtett szellemi lényeket, azok benépesítik az eget és az egeknek az egeit. Tehát, hogy Isten teremtménye mindez a lény, hogy mindezek a lények, és utána folytatja az ige, hogy Isten teremtette a Földet, vagyis a fizikai valóságot is, az univerzumot, és mindent, ami rajta van, tengert, és minden, ami bennük van, szárazföldet, és minden, ami bennük van. Tehát Istennek a teremtménye. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, amit a Biblia mond, hogy amikor a világképünket kezdi formálni Isten igéje és alakítani, akkor vannak dolgok, mivel a szellemi világot bele kell rakni a világképünkbe, mert van szellemi világ, de mivel nem fizikálisan érzékelhető, tapasztalható mindig, hanem sokszor csak a szellemünkkel érzékeljük, vagy a lelkünkkel érzékeljük, ezért a zsidó 11.3-ban, amit Isten igéje mond, ez nagyon-nagyon fontos. Ezt mondja a Biblia, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem látható volt állt elő a látható. A világokat, tehát nem a világot, hanem a világokat. Nem egy világ van, hanem kettő. Nagyon leegyszerűsítve fizikai világ, tehát a fizikai univerzum sok-sok csillagrendszerrel és sok mindennel, amit Isten teremtett, és van a szellemi világ, és mind a két világot, vagyis a világokat Isten szava alkotta. Emlékezzünk az 1 Mózes 1-nek az elejére. Hogy teremti Isten a világot? Keményen megdolgozik, hogy valami történjen. Kimond valamit, hogy legyen, és lesz. Hogy legyen világosság, és lesz világosság. Hogy legyenek elválasztva a vizek a szárazföldtől, és el lesznek választva a vizek a szárazföldtől. Tehát az Istennek a teremtő ereje a szavában megnyilvánul, vagyis amikor Isten kimond valamit, az Isten szavában óriási erő van, óriási hatalom van, óriási energia van. Megmozgat mindent. Átrendezi a szellemi világot, átrendezi az anyagi világot. Tehát az Isten szava az erő, és azt mondja a Biblia, hogy ezt hitáltal tudod megérteni. Tehát ha valaki csak racionálisan gondolkodik, és azt mondja, hogy szeretném fölfogni, hogy van az, hogy Isten egy szellemi világot teremtett, és aztán egy fizikai világot, vagy sokszor a materialisták azt mondják, hogy a semmiből nem lehet valamit teremteni, de a Biblia nem azt mondja, hogy a semmiből teremtett, hanem azt mondja a Biblia, hogy a nem látható valóságos szellemi világból létrehozott egy ugyanolyan valóságos fizikai anyagi világot. És azt is látnunk kell még, hogy a Biblia alapján, hogy a szellemi világ az, hát most jól értsétek, sokkal valóságosabb, mint a fizikai világ. Olyan értelemben, hogy a fizikai világnak volt egy kezdete, és lesz majd egy vége. A szellemi világnak volt egy kezdete, mert Isten elkezdte, és soha nem lesz vége. Mert majd a mennyei dicsőségben mi is élvezni fogjuk az Isten országának az örömét, áldásait, amikor már te nem a piros pólódban vagy a kék ingedben leszel, hanem szellemi tested lesz, és valami egészen más módon fogjuk ott megélni mindazt, amit Isten ajándékba ad nekünk. Nos, tehát az első pont, hogy van szellemi világ. Oké, ezt elhisszük. Van szellemi világ, és Isten teremtette a szellemi világot. A szellemi világban egyfajta hierarchia működik, ami azt jelenti, hogy Isten azokat a szellemi lényeket, amelyeket megteremtett, nevezzük őket angyaloknak, vagy a Biblia kéruboknak, vagy szeráfoknak is nevezi őket, vagy bizonyos nagyhatalmú angyaloknak, vagy nagy méltósággal rendelkező angyaloknak. Ezeket Isten, amikor megteremtett ezeket a szellemi lényeket, ők önálló személyiséggel rendelkeznek, tudnak kommunikálni, beszélni, gondolkodni, tehát önálló lények, önálló személyiségek, de mégis az engedelmességükre szükség van, hogy Istennek engedelmeskedjenek, és Isten megbízta őket különböző feladatokkal. A mennyei, vagy a szellemi világban, vagy a mennyben egy hierarchia működik, aminek a csúcsán ott van Isten, mint a teremtő, és mindent meghatározó lény, aki irányítja ezt az egész szellemi világot, és ott vannak benne ezek a szellemi lények, angyalok, szeráfok, kérubok, az angyaloknak mindenféle formája és fajtája, akik engedelmeskednek és betöltik azt a feladatot, funkciót, amit Isten rájuk bízott, és így tökéletesen működik ez a szellemi világ. A Bibliából azt tudjuk, hogy megnevezett a Biblia néhány angyalt, akinek a nevét is tudjuk. aki szombaton az ifjén ott volt, az már nagyon felkészült, ott beszéltünk erről. Tudunk ilyen angyali neveket mondani? A Gábriel, Gábor, igen. A Gábor angyal, igen, Gábriel angyal. A Gábriel angyalnak a feladata, hogy az Istennek a, hogy is mondjam, ilyen külügyi diplomáciáját vezesse. Tehát ha Isten eldönt valamit a szellemi világba, és azt szeretné bejelenteni a fizikai világba, akkor mindig Gábriel utazik a szellemi világból, a szellemiségből a fizikai világba, megjelenik valamilyen érzékelhető módon, vagy esetleg látható módon, vagy emberi formában, valamilyen formában megjelenik, és bejelenti Istennek az üzenetét, vagy Istennek a tervét. Gondoljatok arra, hogy amikor Máriát meglátogatja az angyal, és bejelenti neki, hogy te leszel az a, tehát kegyelembe fogadott, vagy kiválasztott, aki majd a messiást fogod megszülni, akkor ott nem más jelenik meg, mint Gábriel angyal. Tehát egy ilyen méltóságteljes és nagyon fontos küldetése van Gábrielnek. Aztán vannak még angyalok, akinek tudjuk a nevét. Segítsetek még. Mihály, igen. Vagy Mihályél, vagy Mihály. Mihály angyal. Őről azt tudjuk, hogy a mennyei seregeknek a fő parancsnoka. Mivel szellemi harcról beszélünk, és az Isten tudja, hogy van egy szellemi harc, mert nagyon is benne van, ezért a mennyben van egy hadsereg is. Vagyis szellemi konfliktusokra föl vannak készülve, és amikor konfliktus van, akkor ott Mihály vezeti mindig az angyali seregeket. És van még egy harmadik angyal, akinek tudjuk a nevét. Nekem nem a barátom. Lucifer, így van. Lucifer volt még az az angyal, akinek a nevét leírja a Biblia. Ő is Isten teremtménye. Ő is egy olyan lény, akit Isten teremtett és megbízta egy fontos feladattal. De azt tudjuk a Bibliából, főleg az Ezékiel 28 és az Ézsaiás 14 proféciája alapján, hogy ennek a Lucifer angyalnak Isten nagy hatalmat adott, nagy dicsőséget adott, nagyon különleges funkció feladatot birtokolt ő, és ebben a különleges dicsőségben, amiben ő részesült, ő elbukott. Vagyis szabad akarata volt neki is, és ő úgy döntött, hogy az Istennek a trónjára akarja emelni a saját méltóságát, tehát az Isten trónjára akarta elhelyezni magát, és úgy gondolta, hogy ha az Isten meg az ő trónjára ülne, tehát egy helycsere történne, hogy te gyere az én helyemre, én meg a tiédre, az sokkal jobb lenne. Vagyis az Istennek a tekintélyét, az Istennek a hatalmát és a dicsőségét megkérdőjelezte, föllázította az angyaloknak egy részét, és megtámadták tulajdonképpen Isten hatalmát és Isten tekintélyét. Ennek az eredménye az lett, hogy Nem Isten harcolt vele, hanem Mihály arkangyal egyszerűen lerendezte az egészet. Mihály, aki vezette ezt a szellemi háborút az Isten oldaláról, kitaszította őket a mennyei dicsőségből, és a mennyei szellemi világ tulajdonképpen két részre szakadt. Az egyikben Lucifer fölállított egy hamis trónt, ami nem az Isten trónja, fölállított egy olyan trónt, amit magának csinált, ő beült ebbe, és elkezdi imádatni magát, és rákényszerít mindenkit, egyrészt a szellemi lényeket, azokat az angyalokat, akik elbuktak, és az ő oldalára álltak, hogy imádják őt. És azt is tudjuk, hogy Lucifernek van egy ennél sokkal nagyobb célja, azt szeretné, hogy te is imádnád őt. Meg az emberek imádnák őt, vagyis elfogadnák az ők tekintélyét és az ő hatalmát. Mutatok egy kis képet, ami segít megérteni mindazt, amit elmondtam. Tehát, hogy hogyan is tudjuk elképzelni a szellemi világot. Az előbb már beszéltünk arról, hogy amikor a Biblia égről beszél, akkor mindig több ég van, és a Biblia tanulmányozása során azt lehet látni, hogy három ég az biztos van. A zsidók az hét égről beszélnek, mert azt mondták, hogy a hét a teljesség száma, akkor hét égnek kell lenni, és a hetedik égben van a dicsőség, a mindenható. Ezt nem látjuk a Bibliából, ez inkább egy ilyen zsidó hagyomány alapján fönnmaradt gondolkodásmód, de a Biblia három égről mindenképpen beszél. Az első ég, illetve bocsánat, a harmadik ég, tehát a legmagasabb égben ott van az Istennek az országa, vagy az Istennek a királysága, mindig is ott volt, és most is ott van. Ha valaki oda elmegy, akkor ott Istennel találkozik. A második ég, a bukott angyalok, vagy a gonosz szellemeknek a világa, azt is mondhatnánk, hogy ez a sátánnak a fő hadiszállása. Amit mondtam az előbb, hogy a Lucifer, amikor föllázott az Isten ellen, és hát az angyalok bizonyos részét föllázította, akkor ki lettek utasítva az Isten országából, és hát egy szinten lejjebb kerültek. Ők mindig, még mindig a szellemi világnak a képviselői, a szellemi világban léteznek és élnek, de nem az Isten országában vannak, tehát onnan ki lettek utasítva. Ők laknak a második égben. És az első ég, illetve az első ég alatt lévő területek, ez nem más, mint a fizikai világ, az univerzum, amit Isten megteremtett, és itt vagyunk mi. És azt látjátok, hogy egyes szféráknak tulajdonképpen az egy-egy ég az, ami a határt jelenti. Tehát amikor a földről emberek mondjuk fölmennek az égbe, vagy űrhajókkal több kilométer magasságra fölmennek, akkor tulajdonképpen nem más történik, mint a fizikai világnak az ég részében ott utazgatnak, de nem mennek át a második égbe, hanem csupán a fizikai világban egy nagyobb távolságot utaznak. Amikor Gagarin az első űrhajós fölment a világűrbe, és visszajött, és hát mondjuk az ő materialista gondolkodásmódja is hozzájátszott ehhez, bejelentette, hogy mivel ő volt az égben, és nem találkozott Istennel, sem angyalokkal, se senkivel, ezért ebből következik, hogy nincs Isten, nincsenek angyalok, és nincs is szellemi világ. De miért nem találkozott ő Istennel? Mert a fizikai világba utazgatott. Tehát nem a szellemi világba ment át, hanem a fizikai világba utazott, és hát ahhoz, hogy Istennel találkozunk, nem kell űrhajóba ülni, és nem kell bárhová elmenni. Tehát ezt jól értjük az ő kijelentését. Tehát, ha így nézzük, akkor van három ég, és egy fontos információt ír Pál apostol a korintusi levélben. Ő azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy pontosan nem tudja megmagyarázni, hogy mikor és hogy és milyen módon, de egyszer Isten olyan fantasztikus elragadtatásban részesítette, és azt sem tudja pontosan megmondani, hogy fizikailag volt ott, vagy pedig csak ez szellemi elragadtatás volt, csak a szelleme jutott el, de ő ott a harmadik égben volt, és így mondja a Biblia, hogy olyan kimondhatatlan dolgokat látott és tapasztalt, amit embernek ő nem is tud átadni, vagy nem is tud elmondani. Ez egy szellemi megtapasztalás volt, de amikor Pál apostol azt mondja, hogy a harmadik égben volt, vagy a paradicsomban volt, akkor ez azt jelenti, hogy az Istennek a jelenlétében volt. Tehát nem a második égben volt, mert ott az ördöggel találkozott volna. Ma a szellemi harcról beszélünk, és a szellemi harcnak a lényege tehát, hogy konfliktus van, és azt kell látnunk, hogy, ja bocsánat, még akkor mutatok, még a föld alatt is van valami, hogyha így síkba helyezzük el. A Biblia beszél még arról, hogy van a föld alatti világ, attól függ, hogy görögül, vagy héberül a Seol, vagy a Hádes, vagy a halottaknak a birodalma. Most erről nem akarok beszélni, mert nincs időnk rá, de van egy ilyen rész is. Illetve a legnagyobb mélységben ott van a Tartarosz nevű terület, ami a bukott, megkötözött angyaloknak a börtöne. Júdás levelében olvasunk arról, hogy abban a bizonyos szellemi összecsapásban, amikor Lucifer föllázadt az Isten ellen, és maga mellé állította az angyaloknak egy részét, akkor bizonyos nagyhatalmú angyalokat Isten azonnal letart, vagy Mihály arkangyal azonnal letartóztatott, és börtönben is csukott. Azóta is ott vannak. Itt a Tartarosz területen, tehát a mélységben vannak megkötözve. Hogy Lucifert miért nem küldték oda, ez egy más kérdés, most nincs erre időnk, de vannak nagyhatalmú angyalok, akik ki vannak vonva a forgalomból, lázadó angyalok. Lucifer az nem, és egy csomó démonnal most is hatást akar gyakorolni, és ezt kell látnunk tehát, hogy egyrészt a bukott angyaloknak a területe, tehát a második égből az ördög, vagy a Lucifer és a démonok hatást akarnak gyakorolni a földre, az embernek a lakóhelyére, és a másik oldalon meg van itt egy hosszabb nyíl, amit látok a képen, hogy az Isten országából az Isten angyalai, illetve a Szentlélek által, a Szent Szellem által Isten is hatást akar gyakorolni a földre, a teremtett világra, a te életedre, meg az én életemre. És amikor ezt a képet látjuk, hogy Isten jön és befolyásolni akar téged, hogy higgyél benne, mert ő a teremtő, ő a te mennyei édesapád, hogy higgyél benne, mert Jézus meghalt érted, akkor az ördög a másik oldalon azt mondja, hogy ez nem igaz. És amikor két állítás van, akkor már konfliktus van, akkor már harc van, akkor már feszültség van, hogy kinek hiszünk és kinek nem hiszünk. Tehát mindenképpen látnunk kell, hogy olyan életet nem lehet élni, amikor azt mondom, hogy én kivonom magam a forgalomból, és én nem akarok a szellemi harccal foglalkozni. Nem tudsz nem foglalkozni vele, mert részese vagy. Isten azt mondja, hogy mivel hozzám tartozol, én vagyok a teremtő, szeretnélek megáldani, vezetni téged, higgyél bennem, jön az Isten üzenete, és jön az ördög üzenete, hogy ez nem is igaz, nincs is Isten, vagy ha van is, biztos emberek találták, és egyszerűen nincs értelme a Bibliának. Tehát ez a szellemi konfliktus, ez bőven működik. Tehát van átjárás ezek között a határok között, az első ég és a második ég között, sőt a második és a harmadik ég között is van átjárás. Akárki nem teheti ezt meg, de mindenképpen a különböző egekből jönnek üzenetek, vagy jönnek különböző szellemi lények, és megjelennek a Földön, és bejelentik az Istennek az üzenetét. Amikor azt szokták kérdezni, hogy jártak-e már Földön kívüliek a Földön, akkor mit kell erre mondani? Hát elég sűrűn járnak. Persze nem UFO-kkal közlekednek, és nem is tudom, nem ilyen egyszemük van itt, és ilyen furcsa gnóm arcuk, hanem egészen másról van szó. Tehát szellemi lények folyamatosan közlekednek, démonok is, meg az angyalok is folyamatosan közlekednek, és befolyásolni akarnak bennünket. Van, aki áldást akar hozni, van, aki meg átkot akar hozni. Attól függ, hogy melyik oldalról jönnek. Nos, tehát talán ez a kis kép segít elhelyezni magunkat, és azt látni, hogy a szellemi harc az egy valóságos dolog. Szellemi harc nélkül egyszerűen nem lehet élni. Mi a szellemi harcnak a lényege? A szellemi harcnak a lényege az, hogy Jézus úgy hidalta át ezeket a határokat, hogy meghalt az emberek bűneiért, és a Golgotai kereszten, ami történt, az kihat minden területre. Az Isten országára is, mert az Isten és az ember között béke lesz, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban. Kihat a bukott angyalok szellemi világára is, mert Pál apostol tanít arról, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten és föltámadt, tulajdonképpen ezzel egy végleges csapással sújtotta az ördögöt és az angyalait, megszégyenítette őket, és nyilvánosan diadalmaskodott rajtuk. Tehát ez egy végső küzdelemben egy óriási győzelem volt. És azt is kell látni, hogy Jézusnak a Golgotai keresztje meghatározza azt is, hogy Jézus, amikor visszajön, majd lesz egy ítélet nap, lesz egy olyan nap, amikor Jézus megítéli ezt a világot, és akkor akár a föld alatti világ, akár a tartalozban lévő lények mind-mind Isten színe elé fognak kerülni, és ott komoly döntése fognak majd születni. Tehát amikor a szellemi harcról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy az egész univerzumban, vagy a szellemi világgal együtt kiegészítve a legnagyobb érték, amiért folyik a harc, az nem más, mint a te lelked. Biztos hallottátok már ezt a kifejezést, hogy az ördög nem akar semmit, csak a lelkedet. Semmi más nem érdekli. Mit gondoltok, Isten mi érdekel? Mi érdekli? Az, hogy mennyi pénzed van? Az, hogy milyen ruhád van, vagy mi van a névjegykártyádra írva, nem ez a fontos, a lelked. Hogy kihez tartozol? Hogy az Isten képmására teremtett ember az Istenhez tartozik, vagy az Isten képmására teremtett ember a bűn miatt elbukott, és az ördög magával rántja az ítéletbe. Ez a nagy kérdés. Amikor a Bibliából látjuk azt, hogy Isten megteremti a világot, akkor azt mondja, hogy a saját képmására teremti. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten az életnek a lehelletét leheli az első emberbe. Isten tulajdonképpen önmagát adja, hogy létrejöjjön valaki, az ember, aki képviseli őt, akire rá lehet bízni a fizikai teremtett világot, hogy uralkodjon fölötte, hogy befolyásolja azt, hogy egyszerűen működtesse ezt az egészet, és az ördög meg ezt akarja megakadályozni, hogy a te lelked ne az Istené legyen, hanem az ördögé legyen, hogy ő tudjon manipulálni téged. Azt kell tehát látnunk, hogy az egész világ mindenségben nincs olyan nagy érték, mint az ember lelke. Semmi más nincs ilyen nagy érték. A szellemi háború tulajdonképpen a lelkedért folyik, meg az én lelkemért folyik. Jézus ezért hal meg, ezért hozza a legnagyobb áldozatot, és az ördög is ezért akar mindent megtenni, hogy Istennek a dicsősége nehogy valami dinamikusan előre haladjon, hanem minél kevesebben részesüljenek benne. Amikor szellemi harcról beszélünk, akkor arról kell figyelnünk, hogy ha vannak értékek, már pedig a lelked egy érték, akkor vigyázni kell rá. Mert ami érték, arra vigyázunk. Néhány évvel ezelőtt hozzánk be akartak törni egy korán, hogy hajnalban fölmászott valaki a tetőre, és be akart jönni a felső szinten az egyik ablakon. És amikor észrevettük, és láttam ezt az embert, hát akkor nem azt mondtam neki, hogy van, meg kére egy kávét, vagy behívtam volna, hogy beszélgessek vele, hanem nagyon keményen azt mondta, hogy mit akarod, hogy én nem hívom a rendőrséget. És nem azért, mert annyira hiányban vagyok az intelligenciában, vagy nem tudnék kétértelmes szót váltani egy emberrel, csak amikor értékeid vannak, és valaki azt el akarja lopni tőled, akkor mit csinálsz? Megvéded. És ez teljesen normális. Ha Isten adott neked valamit, ami a tied, akkor azért attól, hogy erre vigyázz. Hogy használd, vigyázz erre az értékre, és ez az érték, ez akár növekedjen, vagy kamatozzon. És amikor el akarja venni bárki ezt az értéket, akkor tudod, mit kell csinálni? Neki menni annak a valakinek, és minden eszközzel kifejezni azt, hogy nem adom. Tehát az autódra ezért teszel riasztót, vagy ezért zárod be a lakásodat, vagy mindenféle kódokat ezért találnak ki, a PIN-kódtól kezdve mindent, hogy ne jussanak olyan információhoz olyan emberek, akik nem jogosultak hozzá, ami a tied. És hidd el, hogy ez nem csak a fizikai síkon van így, hanem a szellemi világban is így van, hogy amit Isten neked adott szellemi ajándékokat, és legfőképpen a lelkedet, azt védjed minden eszközzel, mert egyébként lopni akarnak belőle. Lehet, hogy először csak egy kicsit, utána meg az egészet. Azt mondja János 10:10-ben a Biblia, hogy az ördög csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Jézus Krisztus meg miért jön? Hogy adjon. Hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Óriási a kontraszt, igaz? Amikor az ördög megjelenik és lopni akar, akkor védekezünk. Amikor Isten megjelenik, akkor meg kinyitjuk az ajtót, hadd jöjjön, mert ő áldást hoz. Mert ő segít nekünk, hogy előre haladjon az életünk. Pál apostol azt mondja, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ezt elolvasom még egyszer. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Vagyis Isten erős és hatalmas, és ha te Istenben bízol és megerősödsz Istenben, akkor mi ennek a következménye? Hogy te is erős leszel és hatalmas leszel, mert az Isten ereje fogja védeni a lelkedet, az értékeidet és mindazt, amit Isten neked adott. Sokszor fölteszik azt a kérdést, hogy miért kell az Istennek fegyver, ugyanis itt a Biblia azt mondja, hogy föl kell öltözni az Istennek a fegyverzetét, és harcolni kell. Úgy tűnik, hogy a fegyver az egy ilyen fizikai dolog, amivel emberek tönkreteszik a másikat, egyik ország a másikat, és egy jó keresztényhez nem illik a fegyver. De hadd mondjam, ez nem így van. A jó keresztényhez illik a fegyver, csak ezt a fegyvert nem kardnak hívják, vagy nem géppisztolynak hívják, vagy atombombának hívják, vagy bárminek, hanem szellemi fegyvereknek hívják. És mivel Isten használja ezeket a szellemi fegyvereket, hogy az ördögöt sakba tartsa, hogy korlátozza a hatalmát és védjen téged, azt mondja a Biblia, hogy ezeket a szellemi fegyvereket Isten rendelkezésedre bocsájtja, sőt az ő hatalmas erejét is, azért, hogy biztonságban legyél és védelem alatt legyél. Szóval ne felejtsük el azt, hogy az ördög támad és védekeznünk kell. Honnan tudjuk, hogy az ördög támad? Néhány példát hadd mondjak. Amikor az országokban vagy államokban nő a feszültség, nő a korrupció, nő az igazságtalanság, nő a terror, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez csak azért van, mert van egy bolond diktátor, aki így érzi jól magát. A bolond diktátorok mögött mindig ott van egy szellemi háttér. És amikor egy országban radikálisan romlanak a dolgok, és az emberek egyre boldogtalanabbak és kiszolgáltatottabbak, és egyre kínosabb az élet, akkor itt nem csupán arról van szó, hogy szerencsétlen időszakban született valaki, hanem arról van szó, hogy az a mögött a diktátor vagy államaparátus mögött ott van egy olyan szellemiség, ami rákényszeríti az emberekre az akaratát, és az mindig pusztít, mert az ördög miért jön? Hogy lopjon, öljön és pusztítson. Pál apostol azt írja a Róma 13-ban, amikor az államról beszél, hogy az államra szükség van, vagy a hatalomra szükség van, és szükség van az engedelmességre is, és alapvetően úgy definiálja az államot, hogy az állam azért van, hogy a jókat megdicsérje, a rosszakat meg megbüntesse. És ha a Jelenések 13-hoz lapoz valaki a Bibliában, akkor a Jelenések 13-ban meg arról olvasunk, hogy az állam az azért van, hogy elnyomjon mindent, és az Antikrisztust fölemelje, hogy az emberek imádják. Ugye a kettő között milyen nagy különbség van? Ha egy állam mögött ott van az igazság és Isten, az azért van, hogy a rosszat megbüntetse és a jót fölemelje, Ha az állam mögött, egy államapparátus mögött ott van a démoni világ, vagy az ördögnek a hatalma, akkor jönnek valami hamis krisztusok, meg hamis bálványok, amiket kötelező imádni, és olyan irányba akarják elvinni az egészet, ami már Isten ellenes, és az állam nem tudja betölteni a feladatát, vagy a funkcióját. Nagyon sok gyülekezetben lehet látni azt, amikor a Szentlélek uralma helyett kezd az ördögnek az uralma elhatalmasodni. Amikor a hívők többet pletykálnak, mint amennyit áldásként mondanak a másik emberre. Amikor drasztikus számban csökken az újjászületett embereknek a száma, vagy nincsenek újjászületések, amikor az áldás az olyan elméletinek tűnik, beszélünk róla, de nem nagyon tapasztaljuk, a problémák meg napról napra csak halmozódnak, akkor ott mögötte mindig valami szellemi tevékenység van, hogy az ördög valahogy betette a lábát, a démonok valahogy manipulálják az embereket. Amikor semmi más ok nincs, de az emberek elvesztik a motivációt arra, hogy szolgáljanak, hogy adakozzanak, akkor ott nem másról van szó, mint arról, hogy valami démoni tevékenység van a háttérben, és az emberek valahogy átcsúsztak a másik oldalra, és talán tudatlanul is, de engedelmeskednek az ördögnek. Amikor a gyülekezetekben azt lehet látni sok helyen, hogy olvassák a Bibliát, de egyszerűen nem tudják megélni, nincs hozzá erő, egyszerűen semmi nem működik, ez a könyv, a Biblia, ez csak egy ilyen elméleti tankönyvként hat, akkor ott mögötte ott van valami démoni tevékenység, ami leuralja az embereknek a gondolkodását, meg szellemét, és egyszerűen nem az jön ki az egészből, aminek ki kellene jönni. Amikor emberek nem tudják Isten dicsőíteni, vagy nem tudnak engedelmeskedni Istennek hosszú távon, egyszerűen beragadnak egy bizonyos helyzetbe, és éveken, évtizedeken keresztül benne vannak, vagy akár közösségek is, akkor nem a véletlennek a műve, hanem arról van szó, hogy van egy szellemi harc, amiben az ördög jön, és bele akar téged rántani a mocsárba, és nem akar elengedni. És ilyen értelemben nagyon fontos, hogy ezeket felfedezzük, és vigyázzunk arra, hogy mivel harc van, ezért, ha jön az ellenség, és el akar lopni tőlem valamit, a békességemet, a szolgálatkészségemet, a szeretetemet, az engedelmességemet Isten iránt, vagy az Isten igéje iránt érzett hűséget, vagy tekintét, vagy az Isten iránt érzett tekintét, akkor ott mindig az ördög van. Akkor ott nem akármiről van szó. Aztán nagyon sokszor lehet látni és tapasztalni, hogy a család, ami az Istennek az áldása, és Isten találta ki, hogy családban éljünk, ha az ördög beteszi a lábát, akkor katasztrófák történnek. Azok, akik szerették egymást, már nem szeretik egymást, gyerekek szenvednek családokban, pedig ez az Isten terve lett volna. És amikor a személyes életünkről beszélünk, hidd el, hogy a te lelkedet is akarja az ördög. Nem kell tőle félni, de akarja. És téged is kísért, meg engem is, és mindenkit kísért. És a Bibliában, ahogy olvassuk a János 13:2-ben, hogy amikor az utolsó vacsorában emlékeztünk erre, tehát az utolsó vacsorában, amikor együtt van Jézus a tanítványokkal, ott van köztük az áruló is, Júdás is. És azt mondja János 13:2-ben az ige, hogy vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt. Ott vannak Jézusnak a környezetében a tanítványok, és ott van Judás, ő is ott van, ő is ott eszik a kenyérből, iszik a borból, és közben láthatatlan, fizikailag láthatatlan módon az ördög oda megy, és belesugja a fülébe, hogy áruld el. Ez egy jó üzlet. A Bibliában ez a belesugalta a szívébe, ez ugyanaz a szó, mint amikor valaki a magot hinti, vagy vet. Tehát, hogy fogja a kezében a vetőmagot, és hinti. Ez ugyanaz, mint hogy sugalni másoknak valamit. És amikor jön az ördög, és neked sugal valamit, vagyis valami hamisságot, valami értelmetlen dolgot, vagy akár lázítást is belesug a füledbe, és ez egy ilyen vetőmagként ott marad, tehát hogy nem szórod ki azonnal, nem veszed észre, hanem ott marad, és elkezd jó táptalajt kapni és felnőni, ennek az eredménye az, hogy az emberek eltávolodnak Istentől. Ez a kísértésnek a lényege. Az ördög nem mindig úgy jön, hogy én vagyok az ördög, és engedelmeskedj nekem, hanem oda megy és belesug a füledbe valamit, és úgy gondolod, hogy ez nem is rossz. Ha nem vagy igazán az Úrban, vagy ha nem fedezed föl, vagy ha nem jársz gyülekezetbe, vagy nem olvasod az igét, vagy nem imádkozol. Eltávolodsz az Úrtól, az ördög sug valamit, olyan szimpatikusnak tűnik, és annyira valóságosnak tűnik, és annyira vonzónak tűnik, hogy az ember elhiszi, és ez felnő, és egyszer megteszi az ember. Ez a kísértés oldal, és tudjátok, miért aljas még az ördög? Hogy először belevisz téged a bűnbe, hogy lázadjál, engedetlen legyél, és bűnöket kövessél el, És amikor elkövetted a bűnt, tudod ki az első, aki szembesít ezzel? Szerintem a Szentléleknél hamarabb ott van valahogy, és azt mondja, hogy látod, milyen aljas vagy? Hát ilyen a jó keresztény. Hát te olvasod az igét. Hát te szoktál másoknak beszélni Jézusról, és akkor most meg ilyeneket csinálsz. Az ördög belevisz a bűnben, elhiteti veled, a gondolataidba beleszórja azt, hogy mit kellene csinálni, és utána, amikor megteszed, meg elkezd vádolni. Amikor a Szentlélek jön és szembesít a bűneiddel, az mindig valami más. Az ördög az vádol, a Szentlélek meg rámutat a bűneidre, hogy fölemeljen téged. A kettő között óriási különbség van. Ezt érdemes megtanulni és külön választani. Mikor vádol az ördög, és mikor jön a Szentlélek, hogy bűnös vagy, és meg kell változni. Évekkel ezelőtt egy nagyon nehéz helyzetben voltam, egy ilyen, hát ilyen emberi konfliktusoknak a kellős közepére érkeztem, és egyszer csak azt hallottam, hogy olyan dolgokat mondanak rólam, és terjesztenek rólam, ami egyébként nem igaz. Soha nem voltam azokon a helyeken, vagy soha nem mondtam azokat a dolgokat, amiket úgy visszahallottam. És hát amikor egy ilyen helyzetben vagy, akkor eléggé kellemetlenül érzed magad, igaz? Napról napra egyre rosszabb a közérzeted, és minden bajod van azzal, hogy most hogy kell ezt az egészet megoldani. És gondolkodtam azon, hogy most ki csinálja ezt, hogy miért van itt ez az egész, vagy hogy kerültem én ebbe az egészbe, és hogy gondolkodtam ezen, egyszer beugrott egy név, vagy XY, és úgy gondolkodtam, és egyszerűen úgy beleillett a képbe, és azt mondtam, hogy ő az oka. Biztos, hogy ő csinálja. Tehát ő mondja ezeket a dolgokat, az ő érdeke, hogy lázítson, az ő érdeke, hogy összekavarodjanak a dolgok, és az ördög őt használja. És napokig teljesen abban a tudatban voltam, hogy ezzel a valakivel tisztázni kell dolgokat, mert ő a hibás az egészért. És aztán néhány nap eltelt, és amikor imádkoztam és böjtöltem, hogy Isten adjon erőt, Isten teljes mértékben felszabadította ez alól, és aztán kiderült, hogy ennek az embernek semmi köze az egészhez. Egész másról volt szó. Ez az ember teljesen ártatlan és tiszta volt, és soha nem mondott rólam semmi rosszat. És most, ahogy olvastam ezeket az igéket, eszembe jutott ez a régi történet, hogy amikor nehéz helyzetben vagy, vagy zűrzavaros helyzetben vagy, és jönnek gondolatok, és cikáznak gondolatok az agyadban, hogy ezt kell tenni, vagy azt kell tenni, ez az oka, vagy az az oka, vagy valakinek igen mondjál, vagy nemet mondjál, vigyázz be, nem mindent az Isten sug a füledbe. Vagy nem mindig az Isten vezet téged, mert az ördög is ott van, és mivel szellemi harc van, az ördög jön és befolyásolni akar. És azt mondja, látod, milyen helyzetbe kerültél, haragudjál rá. És ha nem figyelzünk, akkor még elkezdünk haragudni tényleg valakire, mert hát biztos, hogy az oka. Ha jön a Szentlélek, az meg világosságot ad, és egyszerűen kiderülnek a dolgok, hogy tényleg miről van szó, és lehet, hogy nem arról van szó, amire gondoltunk, vagy amit az ördög mondott nekünk. Amikor Júdásnak a fülébe súgja, vagy elveti ezeket a gondolatokat, hogy áruld el Jézust, mert ez egy jó üzlet, akkor ő azt mondja, hogy igen. És megcsinálja. Pedig nem jó üzlet. Utána megbánja, szétszórja a pénzt, és utána öngyilkos lesz. Olyan károkat szenved, ami helyrehozhatatlan. De mégis, amikor az ördög a fülébe súgja, akkor elhiszi. Szóval, amikor szellemi harc van, akkor oda kell figyelni arra, hogy ki mit mond, milyen információk alapján döntünk. És tudjátok, napjainkban is, amikor háborúk voltak, vagy vannak, nagyon sokszor vádolják a döntéshozókat, hogy rossz döntéseket hoznak. És azok mit szoktak mondani? Rosszak voltak a tanácsadók. Miért kellett az iraki háború, vagy más háborúk? Hát azt mondták, hogy ő az ellenség. A tanácsadók közül nem mindenkire kell figyelni. A Szentlélek az egy jó tanácsadó. Ha Szentlélekre figyelsz, akkor jól fogsz háborúzni, jól fogsz harcolni, az ördög ellen fogsz. Ha nem a Szentlélekre figyelsz, akkor katasztrófa lesz a vége. Szeretnék befejezésül három igét idézni, és aztán egy történettel befejezni a vadi előttöt. Zsidók 12.1 ezt mondja, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtévőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Amikor én katona voltam, annál sok éve volt, de egy dolgot megtanítottak velünk, hogy fölösleges terheket soha ne vigyél, mert elfáradsz nagyon hamar. Tehát az a teher, amit rád raknak, fegyverek, meg mindenféle hátizsák, meg nem tudom, mindenféle védőeszköz, elég nehéz az is, de fölösleges terhet, ha még ha viszel, akkor hamar kidőlsz a sorból. És az Isten igéje is ezt mondja, hogy minden olyan terhet, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, mert ha ezeket nem teszed le, ezek fognak elgyengíteni. akkor nem tudod fölvenni azokat az eszközöket, azokat a fegyvereket, amiről majd a jövő héten lesz szó, ami az Istennek a fegyverzete, és ezek által tudsz győzelemre jutni. Tehát tegyük le a terheket. Aztán 1 Timóteus 6.12. Pál apostol ezt mondja Timóteusnak. Harcold meg a hit nemes harcát, és ragad meg az örök életet. Mit mond neki, hogy harcolj? Hogy legyél bátor és harcolj. 1 Péter 5.8.9 ezt mondja. Legyetek józanok és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, hogy kit nyerjen el. Álljatok ellen a hitben szilárdan. Ha az ördög, mint ordító oroszlán jön és ordítozik ott körülötted, akkor tudod, hogy nem annak az ideje van itt, hogy pihenünk egyet, hanem ott harc van. Ott szembe kell menni, és azt mondja, álljál ellene, és az Isten meg fog segíteni, és a kísértésnek ellenállsz, akkor győzni fogsz. Szóval a harc az hozzátartozik a hívő élethez, és a harc egy természetes része annak, hogy védjük az értékeinket, és mindaz, amit Isten adott nekünk, azt elfogadjuk, és utána megtartjuk ezeket. És befejezésül egy történet Dániel könyvéből. Nem csak te harcolsz, és nem csak neked mondja Isten igéje azt, hogy harcolj, és ne engedj az ördögnek, ne engedj a kísértésnek, legyél szent, legyél hűséges, legyél igaz, hanem az Isten is harcol. Dániel könyvében le van írva egy nagyon különleges történet, de nagyon bemutatja a szellemi világnak a működését. Ez a történet arról szól, hogy Dániel a fogságban van, nagyon bántja azt, hogy az ő népe, az Isten népe milyen helyzetbe került, a bűneik miatt milyen mélyre süllyedtek, és Dániel imádkozik és bőjtöl, és kér Istentől valami vezetést, valami áldást, hogy Isten vezesse tovább őket, mutassa meg, hogy mitől van ez az egész, és hogy lehet innen kikerülni. És azt mondja a Biblia, hogy Dániel imádkozik és bőjtöl, és eltelnek napok, és nincs válasz. Isten nem válaszol semmit. Nem mond neki semmit. Ez szokott eléggé ilyen feszült időszak lenni, amikor már napok óta imádkozol valamiért, és mondjuk az a valami nagyon terhel téged, és még Isten nem válaszolt, akkor úgy nagyon nehéz, igaz? És akkor megkérdezzük egymást, hogy miért hallgat az Úr, miért nem szólal meg a menny, miért nem mond nekem valamit, miért nem történik már valami. Hát bőjtölök, imádkozok, már eltelt 5 nap, már 1 hét, már 2 hét eltelt, annyi mindent befektettem már, próbálok mindent úgy tenni, ahogy Isten mondja, és még sincs válasz. Miért nincs válasz? Miért van az, hogy a menny néha hallgat, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy hallgat? Ebből az igéből kiderül, Dániel azt tapasztalja, hogy egy bizonyos időszak után megjelenik neki egy angyal, és az angyal nem más, mint Gábriel angyal. Az Istennek a jelenlétéből Isten elküldi Gábriel angyalt, hogy menjél el és beszélj Dániellel az én szolgámmal ott a földön, aki a fogságban van, és mondd el neki az én üzenetemet. És azért nem tud ez azonnal működni, hogy az Isten elküldi Gábrielt, és egy másodperc múlva ott van Dánielnél, és elmondja neki az Istennek az üzenetét, mert arról beszél a Biblia, hogy mikor megérkezik Gábriel, akkor azt mondja Dánielnek, hogy késtem. Vagy lehet, hogy Dániel kérdezte meg, hogy olyan régóta imádkozom, és hogy benne ott volt ez a kérdés, olyan régóta imádkozom, és miért nem válaszol az Isten. És Gábriel ezt mondja, hogy igaz, én jöttem, tehát elindultam már időbe, de a Perzsa birodalomnak a vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikáél az egyik legfőbb vezér, vagy Mihály arkangyal az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött, ezért kellett ott maradnom a Perzsa birodalomban, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni. Vagyis Isten küldi az üzenetét, és útközben vannak konfliktusok. Amíg a 3 égen keresztül jön az üzenet, hát egy ellenséges területen is keresztül kell menni az Isten üzenetének. Az ördögnek a birodalmán, és itt azt mondja a Biblia, hogy a Perzsa birodalomnak a vezére. Vagyis egy olyan démoni hatalom, vagy egy olyan angyali fejedelemség az ördögnek a kezében, aki egy egész birodalmat leuralt, és nem akarta engedni, hogy Dániellel találkozzon Gábriel. És amikor ez a konfliktus történik, akkor Isten mit tesz? Azonnal küldi Mihályt, a mennyei seregeknek a főparancsnokát, lerendezik ezt a bizonyos Perzsa birodalomnak a szellemi uralkodóját, és átmegy a határon, és aztán megjelenik, és elmondja Dánielnek Gábriel az üzenetet. Ez a történet azért fontos, mert ha régóta imádkozol már valamiért, bőjtölsz és imádkozol, és kéred Isten vezetését, vársz arra, hogy a mennyei dicsőségből Isten adjon neked valami áldást, és még nincs válasz, akkor ennek két oka lehet, vagy még nincs itt az ideje, de eljön az idő, és be fog teljesedni azt, amit Isten akar, vagy pedig Isten már elküldte a megoldást, csak még van egy szellemi konfliktus, amin át kell valahogy törnie az Isten ügyének, az Isten üzenetének, vagy egy Isten angyalának, és amikor megérkezik, akkor utána ott van a válasz. Szóval ne felejtsd el, hogy Isten sokkal többet harcol érted, mint amit te harcolsz az Istenért, vagy én harcolok az Istenért. Az Isten harca az óriási harc, amiben Jézus Krisztusban önmagát áldozza föl. És ezért hadd bátorítson bennünket Isten igéje, hogy érdemes imádkozni, érdemes böjtölni, érdemes Isten igéjét olvasni, érdemes mindenek ellenére hűségesnek lenni az Istenhez, mert ha ilyen emberek vagyunk, akkor győzni fogunk. Akkor a végén úgyis Isten bennünket fog igazolni. Ha viszont megunjuk, elfáradunk, fölösleges terheket viszünk, akkor egyszerűen nem tudunk előre haladni. Szóval a kedves kőszikla gyülekezet befejezésül, ne felejtsük el, a harc az természetes, normális egy hívő ember életébe, a másik pedig nem csak te harcolsz, hanem az Úr harcol érted folyamatosan. És hogyha ezt nem felejted el, ott van a szívedben, hogy az Úr harcol értem, én is harcoljak, akkor győzni fogunk. Amen. Úr Jézus, köszönjük ezt a harcot, amit te harcoltál megértünk, amikor a legnehezebb és a legkritikusabb ponton ott voltál, Uram, a kereszt előtt, és azt mondtad, hogy jobb lenne, inkább nem, de mégis igen mondtál, mert engedelmeskedtél az Atyának. Köszönjük, hogy győztél. És Uram, most az a vágyunk és az a kérésünk, hogy a te hatalmad és a te dicsőséged nyugodjon meg rajtunk. És kérünk, Uram, hogy vidd győzelemre az életünket, az ügyünket úgy, ahogy te akarod, és segíts nekünk megérteni, Uram, titkokat, segíts megérteni a te akaratodat, és áldj meg így bennünket, Uram. És kérünk, hogy erősíts meg bennünket, hogy a harcokban ne elfáradjunk és tönkre menjünk, hanem a harcok után a sikerekben föl tudjunk bátorodni, egymást tudjuk segíteni, és egymást tudjuk bátorítani. Uram, imádkozom ezért. És azért is, hogyha most úgy jött el valaki ma délelőtt, hogy fáradt, talán sok harc után még nem látja a győzelmet, talán még nem látja az alagút végét. Uram, adj bizonyosságot, hogy ami tőled van, ami jó, az győzelemre fogod vinni. Uram, így áldj meg bennünket, és adj nekünk erőt a továbbiakhoz, a következő napokhoz is, hogy megdicsőjön a te neved az életünkben. Kérünk téged, hogy segíts ebben bennünket. Az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Amen.